Nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntelek, kedves mindannyiótokat, titeket is, kedves gyerekek, és mint mindig tiétek az elsőbség. Keresgéltem én különböző érdekes történeteket, hogy majd azokkal elkápráztassalak benneteket, de nem találtam olyat, amit úgy igazán elétek tárnék. És arra gondoltam, hogy itt van a kezünkben a Biblia, miért nem onnan merítünk valamit. És így feltenném azt a kérdést nektek, hogy nem is kérdés igazán, inkább meggyőződés a részemről, hogy ti hívő gyerekek vagytok, akik nyilván szülőkkel együtt, meg szülőktől függetlenül is imádkoztok, ugye? És az a kérdés azért úgy benne feszülne a felvetésemben, hogy mire gondoltok, amikor imádkoztok, vagy mire számítotok, amikor imádkoztok. Hogy ne kelljen válaszolni, mert az kényelmetlen, én egy bibliai példát tárnék elétek. Nekem is nagyon sokat segített, mert olykor hallok én is olyan imádságokat, amelyek gépiesek, és azt szokták mondani az én szüleim, hogy a plafonig sem megy. Na, nem ez az igazi imádság, amire a Biblia tanítana bennünket, és amikor mi imádkozunk, akkor lehet, hogy nem is gondolunk arra, hogy micsoda hatalmas erők mozdulnak meg, ami egykerű emberi számunkra. Dániel könyvéből szeretnék nektek egy szöveget olvasni. Azt mondja itt, ha majd otthon kikeresitek esetleg a 9. fejezetben, így kezdi. És még az imádságot mondom, mikor ama férfiú Gábriel, akit előbb a látomásban láttam, sebességgel repülvén, megilletett engem az estéri áldozat idején, és értésemre adta, és szólt nékem, Dániel, most jöttem ki, hogy értelemre tanítsalak. Tehát amikor mi megszólítjuk az Isten, akkor az Isten angyalainak parancsol, így mondja a Biblia, felőlünk, és a legnagyobb angyalt, a menny egyik legbefolyásosabb angyal fejedelmét küldi, hogy a mi imádságunkra válaszoljon. Hát amikor ti megfogalmaztok bármit, amit ugye a szívetek diktál, olyan őszinte, Isten felé fordulással, akkor a Jóisten nem közömbös ezekre a szavakra, hanem mindjárt küld valakit. Mi nem vagyunk proféták, mi nem látjuk ezeket az angyalokat, de abban biztosak lehetünk, hogy valakiket küld, akár többet is. Azt mondja Ellen White-ról biztos hallottatok, hogy Isten, hogyha mi szorult helyzetben vagyunk, ha mi nehézségekkel küzdünk, akkor kész elküldeni a menny összes angyalát is. És az imádság és az isteni segítség között ilyen szerves kapcsolat van. Ha mi imádkozunk, az Isten parancsol felülünk az angyaloknak, és angyalok jönnek. És adott esetben megértetnek velünk valamit, segítenek nekünk. Valamilyen módon a mennyei segítség számunkra elérhetővé válik. Van egy másik biblia szöveg, ugyanilyen tartalommal, ez is Dániel könyvében található. Ott 3 hétnek kellett eltelnie, hogy Dániel megkapja az Istentől jövő választ egy mennyei segítség formájában, de az angyal, akit küldött, magyarázattal is szolgált, és azt mondta, hogy Perzsiának fejedelme ellene állott, és ezért a késleltetésért és hátráltatásért kellett 3 hétig várni a válaszra Dánielnek. De amikor elhárult a veszély, sőt, azt mondja a Biblia, hogy Mihály egyik az előkelő fejedelmeknek, ugye tudjuk a Biblia alapján, hogy ő nem más, mint Jézus Krisztus, Gábriel segítségére sietett, ugyancsak egy egyszerű imádságra válaszolt. Tehát amikor imádkoztok, akkor ez tudatosuljon bennetek, hogy az Isten színe elé kerül a mi imádságunk, és az Isten az angyalainak parancsol felőlünk, és hogyha ti nehézségekkel, bajokkal küzdötök, vagy valami elkeserítiteket, vagy valami bánt, akkor az Isten a segítségetekre küld angyalokat. Megédesíti a légkörületetek, a szívetekben békesség jelenik meg, belső biztonságérzet, szeretet a másik irány, mert angyalok társaságába kerültek. Tehát ezt jegyezzétek meg jól, hogy amikor imádkoztok, akkor az Isten kész elküldeni akár egy angyal fejedelmet is, akit ha meglátnánk, földbe gyökerezne a lábunk a félelemtől, ahogy János apostol is meglátott egy angyalt, és leborult, mert hogy olyan dicsőség és olyan hatalom övezi ezeket a mennyei lényeket. És ott vannak körülöttünk láthatatlanul, a mi imádságunkra válaszol. Tehát amikor imádkoztok, akkor nehogy szokás szerint beidegződött szavakkal, ilyen rutinszerűen imádkozunk, hanem abban a tudatban, hogy az Isten meghallgatja, és segítségünkre küld angyalokat. Tehát, ha úgy tettük, akkor egy kicsit a ti képzeleteteket is mozdítsátok meg, és gondoljátok el, hogy az Isten színe előtt, ahol angyalok állnak, és az ő parancsára várnak, ott angyaloknak szól az Isten, és ő ezeket az angyalokat küldi a mi imádságunkra. Legyünk bármilyen kicsik, egyszerűek, az Isten meghallgatja a mi imáinkat, és ebben a tudatban imádkoztak. Jó? Köszönöm, hogy odafigyeltetek, és hogy megszívlelitek ezt. Jó Isten legyen veletek!
Kedves testvéreim! Olykor, amikor az ember ideál ígért hirdetné, akkor nehézségek egész sora is előtolul a tudatában, mert mi lenne az, ami igazán segítene. És hát miután a testvérekkel folytatott beszélgetéseken túl az ember csak a saját kútfejére támaszkodhat és a saját életérzésére, ezért miután egy azon közegben élünk, és valószínűleg a tapasztalataink szempontjából is igen nagy az átfedés, ezért én úgy gondolom, hogy amikor valamilyen gondolatot ide elétek hoznék, vagy hozok, az reménységem szerint a bennetek megjelenő kérdésekre és nehézségekre is valamilyen válaszsal szolgál. Ugye ezt az egyházi válságot, ezt itt közösen éltük meg, nem vagyunk még a végén, állandóan próbáljuk megfogalmazni a tanulságokat, több-kevesebb sikerrel, és hát nem minden esetben siker ezeket a tanulságokat belevinni a gyakorlatunkba, ezért a problémákat, vagy a keserű tapasztalatokat olykor ismételnünk kell. Én arra gondolok, hogy valamilyen identitásválsággal küzdünk, annak ellenére, hogy ezzel ellen adott esetben tiltakozni szoktunk. Ennek hátterében pedig az áll, hogy valamilyen biztonságérzetre törekszünk, tehát egyrészt jól érezzük, szeretnénk jól érezni magunkat a magunk bőrében, és szeretnénk afelől bizonyosak lenni, hogy amit csinálunk, ahol vagyunk, amilyen utat követünk, és egyáltalán amilyen szemléletünk és elképzelésünk van jelenről és jövőről, az az ige tanításának megfelel. Igen ám, de az elmúlt több mint 40 év együttküzdés hátterén mégis meglehetősen sok érdekes probléma vetődött fel. Megalapozott idős testvéreinket meg lehetett rendíteni és el lehetett bizonytalanítani az egyházfogalom kérdésével. És megjelent a képben az, hogy muszáj valahova tartozni azért, hogy üdvösséget nyerjünk. Csak egy a sok közül. Más esetben a biztonságérzetünket más oldalról támadva próbáltak közöttünk és bennünk bizonytalanságot ébreszteni, és ezek mindig valamilyen irányban elmozdítottak minket, és adott esetben azt a korábbi erősnek látszó meggyőződést is, ezek a berepülések, vagy ilyen hangulati és gondolati elemek, amelyek eljutottak hozzánk, megingatták. Szóval azon is el vagyok képedve, hogy egy összeszokott, egy szeretetben összeford közösség, a miénk, ilyen megosztható volt. Hogy egyáltalán lehetett bennünket egymással szembefordítani, és eszmeileg is elbizonytalanítani. Ezek mind-mind kérdéseket vetnek fel bennem, és tanulságok levonására késztetnek, és ezt a gondolatot egyáltalán azért hozom ide elétek,
mert nem akarom a bölcsek kövét itt előttetek megjeleníteni, hanem szeretnék arra irányuló ösztönzéseket adni, hogy nem szabad megrekednünk abban a megállapodottságban, hogy mi már mindent tudunk, mindenre fel vagyunk készülve, a jövő számunkra nyitott és világos, és az Isten majd a maga idejében segítséget nyújt. Ez az elmúlt néhány hónap, vagy akár egy-két év bebizonyította azt, hogy ez nem egészen így van. És egyáltalán az a gondolat is felvetődött bennem, hogy hogyan viszonyulunk mi az Isten ígéjéhez. Mert eszmeileg nagyon sok dolgot tisztán és világosan látunk. Már-már szinte a teljesség igényével is megfogalmazhatjuk ezt. És ugye elgondolkodtam azon, hogy miért van a laodíceai üzenetben a Krisztus bemutatkozásáról szóló első ígében ez a kijelentés, hogy Krisztus az Isten teremtésének fejedelme. Miért kellett velünk megértetni, és miért kellett bennünk tudatosítani, hogy Krisztus az az ige, aki szólt és meglett, aki parancsolt és előállott, miért kell nekünk megértenünk azt, hogy az Isten szava az élő és ható és élesebb minden kétélű fegyvernél, szóval miért kell ezt a tudomásunkra hozni? Lehet, hogy van valami elmozdulás az elmélet és a gyakorlat között? Lehet, hogy miközben az elméleti igazság ismerete az kézenfekvő, magától értetődő, annak az alkalmazás és a saját életünkben történő érvényesítése nem annyira? Szóval ezek kérdések, amelyek felvetődnek, és ezekre adott válaszban lehet, hogy itt-ott már megjelenik az elmúlt néhány év kudarca is. A másik, amit itt az elején is próbáltam érzékeltetni, ez az identitás kérdésével kapcsolatos, és ezt a mondatot már elsütöttem többször, annak idején a teológián tanultam, hogy a teológia nem más, mint az egyház kritikai önértelmezése, ami azt jelenti, hogy időnként vissza kell keresnie a tudatban és az egyházi gyakorlatban a múltra irányuló törekvéssel, hogy vajon az, amit 5 vagy 10 vagy 20 évvel ezelőtt jónak tartottam, és amiben megállapodott és meggyőződése jutott voltam, az még mindig azon a helyen van-e. Ez persze nem a bizonytalanság érzését kell, hogy keltse, hanem egy olyan irányú törekvést kell, hogy takarjon, hogy én még erősebb akarok lenni a magam meggyőződésében, és ha esetleg azon valaki rést próbálna ütni, akkor azt ne tehesse meg, mert én egyre inkább meggyőződése jutottam a tekintetben. Ha netántán én jövök rá valamire, hogy itt ezen a területen át kell gondolni dolgokat, akkor viszont a szombatkonferenciák, mint a mi köreinkben elismert és elfogadott gyakorlat kellene megjelenjen, hogy keressük akkor meg közösen a választ. A felvetődő esetleges bizonytalanságra éppen azért, hogy még a magunk közegében, a magunk köreiben szűrjük ki ezeket a lehetséges hibaforrásokat. Amikor beleolvas az ember az apostoli levelekbe, érdekes módon az apostol, itt csak az utóbbi hónapokban jöttem rá én is, az apostol mindig helyreállítja a hívők identitás tudatát. És elmondja, hogy honnan jöttek, és az a felülről születés, az honnan származik, és hogy ki áll a dolgok hátterében, és hogy ti ilyenek voltatok, jövevények voltatok, zsellérek, és most pedig, és már is rámutat a lényegre, senkiben bizonytalanság ne legyen a hovatartozást illetően, ti cselédei vagytok az Istennek, gyermekei az Istennek, fiak vagytok, az Isten titeket az előlegezett bizalom jegyében adoptált, fiúvá fogadott az ő fiában, tehát identitás zavarra, identitás tudati problémával itt ne küzdjön senki. És ez nem azt sejteti, vagy azt akar érzékeltetni, hogy igen, most egy közösségbe bekerültetek, és ez a közösség kell adja a biztonságérzetet, nektek az Istenhez tartozás kell a biztonságérzetet adja, és az az új státusz, az a megváltozott státusz, ami a megtérés a keresztség nyomán mindannyiunk osztályrészévé vált.
Azt mondja például a Biblia, hogy kevés az, hogy nékem szolgám légy. Például egy megközelítési mód. És azután elmondja Jézus, hogy a szolga az nem marad mindig a házban, a fiú maradott. És egy újabb erősítést kap az, hogy mi fiak vagyunk. Nagyon sokszor én is olyan biztonságérzetet merítettem ebből a tudatból, hogy én az Isten gyermeke vagyok. És azt mondja a tékozó fiú példázatában az apa, és úgy gondolom, hogy ez kell megerősítse a mi biztonságérzetünket, azt mondja az otthon maradt fiúnak, hogy fiam, te mindenkor én velem vagy. Ez kell a biztonságérzetet nyújtsa, hogy a fiú az a házban marad mindig. Fiam, te mindenkor én velem vagy. Először, amikor ezzel a furcsa arám kifejezéssel találkoztam, hogy abba, atya, akkor ezt általában Krisztus kijelentéseivel kapcsolatban leltem fel a Bibliában. De Pál apostol ezt a mi fiúságunkra is kiterjeszti. Mi is mondhatjuk teljes meggyőződésből a lélek nyomán, mondhatjuk, kimondhatjuk ezt az Istenre vonatkozó, rendkívül bensőséges és meghitt hangulatot árasztó kifejezést, hogy apácska. Szóval valamilyen egészen mély és érzelmekben is gazdag közösségkel jellemezze a fiút az atyával. Ez kell adja a biztonságérzetet, ez kell adja azt a meggyőződést, hogy ha valakik befogadják őt, akkor azok hatalmat kapnak, hogy fiak legyenek. És itt kapcsolódik az előbb mondottakhoz, az ígéhez, mert az ígében teremtő erő van, és mi azt az atya szavaként tudjuk magunkhoz fogadni, és abból, ami személyes életünk átformálásában is erő nyilatkozik meg. A bűntől való szabadulás szempontjából is erő nyilatkozik meg. Itt a gyerekeknek elmondott néhány kijelentés is arra enged következtetni, hogy a fiú és apa közötti kapcsolat az olyan belséges és mélységes, hogy ha mi megszólalunk, ha mi kérünk, az Isten erőket mozgósít a mennyben, és elküldi akár a menny utolsó angyalát is, hogy a segítségünkre siessen. Ez kell adja a biztonságérzetet, és azt a meggyőződést, hogy mi van hova tartozunk, és nem akárhová tartozunk. A mi országunk a mennyekben van, mondja Pál apostol, ahonnan a mi Urunkat és megtartónkat, Jézus Krisztusunkat várjuk. És itt szeretnék egy gyakorlati kérdést is felvetni. Korábban egyszer én ezt a gondolatot már érintettem, itt most más összefüggésben szeretném. Felvetettem akkor azt a kérdést, hogy postások vagyunk-e, akik kézbesítenek egy levelet, aztán a levélhez többé semmi közük, vagy pedig követek vagyunk-e. És ugye akkor ti váltig állítottátok, és nagyon helyesen, hogy mi követek vagyunk. Ki a követ? A követ annak az országnak a polgára, ahonnan küldték. Ha mi azt mondjuk, hogy a mi országunk a mennyekben van, honnét a mirunkat és megtartó Jézus Krisztusunkat várjuk, akkor a mi identitásunk bennünket oda köt. Mi ott polgárok vagyunk, és annak az országnak a képviseletében járunk itt. És ez a fiúsággal is kapcsolódik, tudnélik. Azt mondja Krisztus a saját küldetéséről, hogy a fiúnak az a dolga, hogy megdicsőítse az atyát. Vagyis a fiúnak az a dolga, hogy hitelesen képviselje azt a valakit, aki megbízta. És ez a mi fiúságunkra is kiterjeszthető. A fiúság azt jelenti, hogy nekem hitelesen kell képviselnem azt a valakit, akinek a követségében járok. Tehát minden megnyilatkozásom alapján visszakövetkeztetnek arra valakire, aki engem megbízott. És ha én nem úgy nyilvánulok meg, ahogy annak az országnak a törvényei, vagy lelkisége, vagy az egész mentalitása meghatározza, akkor én nem vagyok hiteles képviselő. Akkor én szégyent is hozhatok arra az országra. Mert az az én dolgom, hogy akár eszek, akár iszok, akár mit cselekszem, azt az Isten dicsőségére tegyem. Tehát az élet minden egyes területén egy dolgom van, hogy hitelesen mutassam be azt a valakit, akinek a képviseletében járok. Egy olyan valakit, akivel meghitt, bensőséges közösségben élek. Ha bármi gondom van, előszobáztatás nélkül megkereshetem őt. Ha imára nyílik a szám, abban a bizonyosságban tehetem, hogy az Isten meghallgat, és azonnal a maga módján, az általa jónak tartott megoldások képviseletében a segítségemre siet. Van még egy gondolat, amit úgy menet közben az évek során értettem meg, és hát bár küzdök mindig a megindulás ellen, az elérzékenyülés ellen, de ez majdhogy nem könnyeket csalt a szemembe. Ugye azt tanuljuk a Biblia alapján, hogy Krisztus az egyszülött fiú. És amikor a predesztinációs tervről beszélünk, akkor azt olvassuk, hogy ő legyen elsőszülött sok atyafi között. Az Isten ennyire komolyan gondolja mi fiúságunkat, hogy ő legyen elsőszülött sok atyafi között, tehát ő a mi testvérünk. Mi most még adoptált fiak vagyunk, de amikor majd az ő erkölcsi képmását hordozzuk, és meglátjuk őt színről színre, akkor a szó legvalóságosabb értelmében fiak leszünk. Amikor azt mondja a Biblia, hogy valakik befogadják őt, azok hatalmat kapnak arra, hogy fiak legyenek, magyarán hatalmat kapnak ahhoz, hogy kialakuljon bennük, átformálódjanak az Isten erkölcsi képmására, és hitelesen képviseljék azt a valakit, aki őket megbízta. Aztán János, ugye a szeretet apostola is nagyon sokat beszél a fiúságról, mint olyanról, és azt mondja az első levelében, itt a harmadik fejezet szinte erről szól, lássátok, milyen nagy szeretetet adott nékünk az Atya, hogy Isten fiainak neveztetünk. Hát az Istennek erre semmi, a szereteten kívül semmi indítatása nem lehetett. Csak az agápé, ami értéket teremt abban, amire irányul. És ha valaki befogadja ezt a szeretetet, ennek a szeretetnek az átalakító teremtő hatalma, majd valóban fiúvá teszi. Egy másik ilyen a fiúsággal kapcsolatos felfedezésem, tényleg ilyenkor vagyok hálás az iránt, hogy Jóisten adott némi nyelvérzéket, vagy nyelvi készséget, meg ugye az embert olykor sarkalja az is, hogy jobban megértse a Bibliát. Azt mondja az Efézusi levélben az apostol, hogy legyetek követői az Istennek, mint szeretett gyermekek. Ugye ebben is benne van már a gyermek szó, hogy én követhetem az Isten, mint szeretett gyermek, de ez engem nem elégetett ki. Miben tudom én követni az Istent? És akkor megnéztem, hogy mi van ott az eredetiben, és az van ott, így lehetne szabad fordításban visszaadni, hogy hasonlítsatok az Istenre, mint szeretett gyermekek. Azért ezek adnak perspektívát, nem? Adnak életcélt. Az Isten mindennel megajándékozott minket, ami az élete és a kegyességre való. Ha valakik befogadják őt, akkor hatalmat kapnak. Akiket az Isten lelke vezér, azok Istennek fiai. Az Isten mindennel megajándékozott, ami csak ehhez az átalakuláshoz szükséges, a motivációt, az elkötelezettséget is ő adja, a szeretet elkötelezettségét. Itt is megfogalmaz, látjátok, milyen nagy szeretetet adott nékünk. Tudatosuljon bennünk, hogy mi Istenhez tartozunk, hogy a mi országunk a mennyekben van. Így folytatja, hogy mi Isten fiainak neveztetünk. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, és még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. De tudjuk, hogyha nyilvánvalóvá lesz, hasonlókká leszünk ő hozzá, mert meg fogjuk őt látni, amint van. Ez egy rendkívül tömör megfogalmazás, mert benne van a küldetésünk is. Egy bizonyos folyamaton, egy fejlődési folyamaton megyünk keresztül, az előlegezett bizalom jegyében Isten gyermekei vagyunk, adoptált gyermekek, majd idézem mindjárt az Efézusi levélből ezt az igét, még nem nyilvánvaló, hogy mivé leszünk, és ebben nem a bizonytalanságot akarja az Isten felszínre hozni, hogy jó, hát majd csak lesz belőletek valami, ugyan lesz, hanem ennek a folyamatnak a végállomására irányítja a figyelmet, és azt mondja, hogyha nyilvánvalóvá lesz, már pedig nyilvánvalóvá lesz, akkor hasonlóká leszünk ő hozzá. És akkor ez a krisztusi kijelentés, hogy egyszülött volt, de elsőszülötté vált ezzel a mi fiúságunkat, még inkább megalapozza, és a tudomásunkra hozza azt, hogy mi a mennyben egy egészen különleges csoportot fogunk alkotni, a fiakat, akik az Isten erkölcsi képmására hasonlítanak, akiket ha az el nem bukott világok lakói majd szemügyre vesznek, akkor hiteles képet kapnak arról, hogy milyen az Isten. És ennek a folyamatnak most kell végbe mennie, és pedig nem úgy, hogy mi itt ülünk és hallgatjuk az ígét, hanem ebben részünk van. Az első és legdöntőbb, amit én a mai napon szeretnék tudatosítani bennetek, az éppen az, hogy ennek a tudatában kell élnünk. És ebben partnerekkel legyünk. A legelső a partneri megközelítés szempontjából, hogy fogadjam be, hogy azonosuljak az Istennek ezzel az elgondolásával. Hogy azonosuljak azzal az elképzeléssel, hogy Isten bennem a maga képmását akarja kialakítani, és fiakká formál. Adoptált gyermek vagyok most még, de majd, ha nyilvánvalóvá lesz, hogy mivé leszek ennek a szeretetnek a hatalma alatt, akkor hasonló leszek ő hozzá. Az Efézusi levélben érdekes módon itt is az apostol sokat foglalkozik ennek a gyülekezetnek az identitásával. Az az érdekes, hogy én is ilyen, a kvantum elméleti egyében értek meg dolgokat. Amikor elolvasok egy ígét, akkor a valami keveset értek belőle. Aztán az idők folyamán mindig egy kicsivel többet és többet. És amikor annak idején én vizsgákra készültem, nekünk görögül kellett kívülről tudni az egész efézusi levelet, már úgy, hogy szótár nélkül kellett fordítani. És hát akkor elolvastam, és akkor megtudtam, hogy az első fejezetnek az első 11 verse az egy mondat. De hát ennél többet, vagy mi keveset értettem meg, ennél többet ebből. És itt az 5. vers például a 4. versel is együtt. Az szerint, amint magának kiválasztott minket ő benne a világ teremtése előtt, hogy legyünk mi szentek és fedhetetlenek ő előtte szeretet által. Ugyanazt fogalmazza meg, amit az előzőekben én itt a saját szavaimmal próbáltam elétek tárni. Előre elhatározván, hogy minket a maga fiává fogad Jézus Krisztus által, az ő akaratjának jó kedve szerint. Úgy építette fel az Isten a megváltás tervét, a személyre szabott megváltási tervet, hogy ebben döntő tényező az örök időknek előtte elgondolt terv alapján, hogy minket a maga fiává fogad. A fiúság, mint az átalakulásnak, a gyógyulásnak a folyamata és végállomása eleve benne volt az Isten elképzelésében. Hogy elküldi az ő fiát sajátos isteni megbízással, azzal, hogy megdicsőítse az atyát itt ezen a földön, és azt mondja Krisztus, ahogy az atya küldött engem, úgy küldelek én is titeket. Mi volt az atya Krisztus felé megfogalmazott megbízatása? Hogy hiteles képet adjon az Istenről. Mert hogy ő a fiú. És mi a fiú feladata? Ahogy az atya küldte őt, úgy küld ő minket. Hogy hiteles képet alkossunk, és mutassunk be Krisztusról az emberek előtt. És ebben a fiúság az a fogalom, és az a gyakorlati tényező, ami segít nekünk tudatosítani azt, hogy az Isten milyen óriási távlatokban gondolkodik a mi gyógyulásunkról, és milyen diadalmas és dicső végállomása van ennek a gyógyulási folyamatnak. Hasonlókká leszünk ő hozzá, és meg fogjuk őt látni, amint van. És még egy gondolatot hadd társítsunk hozzá. Azt mondja a Szentírás, hogy az atyát senki nem látta. Csak az egyszülött fiú, aki az atya kebelében van, az jelentette ki őt. Ebből, hogyha egy kicsit kisarkítva és szélségesen gondolkodok, akkor azt a következtetést is le lehetne vonni, hogy a fiunk kívül senki nem látta az atyát. Tehát az el nem bukott világok lakói Krisztuson keresztül érintkeznek az atyával, valós fogalmat alkotnak Krisztus szemlélése nyomán az atya erkölcsi lényéről, de nem látta senki. Itt pedig azt olvassuk, hogy meglátjuk őt, amint van. Hát ez a fiúság kiváltsága, hogy meglátja az atyát, amint van. De ezt a gondolatot ne vigyétek tovább. Ez az én előttetek lefolytatott hangos gondolkodásom. Ebben nem vagyok biztos. Csak jó eljátszani ezzel a gondolattal, hogy a fiúságban még ez is belefér, és még ez is levezethető belőle, hogy látni fogjuk az ő orcáját, és a neve homlokunkon lesz. Majd a nap, amikor elérkezik, akkor erről majd bizonyosságot nyerünk, addig ezekkel a felvetett gondolatokkal érjük be, és még egyszer hadd hangsúlyozzam azt, hogy tudatosuljon bennünk az identitás, hogy mi honnan valók vagyunk. Mi felülről születtünk, Istentől születtünk, mi hozzá tartozunk. És éppen ezért, mivel az országunk a mennyekben van, ezért ezt kell komolyan vennünk. És van egy nagyon kedves mondatom, ezt a múltkor már szóban idéztem előttetek, most elhoztam a könyvet is. Ez ennek a kiadványnak az egyik ősi változata, azóta megjelent. Tehát ez a Világ útvesztés a Szív Paradicsoma című Comenius könyv. Azt a mondatot emelném ki, és utána néhány kifejezést még. Az Istennel egyesült szívek szabadsága, ez a fő fejezet. Azt mondja itt, míg a világban mindenütt csupa kényszert láttam, mindenkinek másként folytak a dolgai, ugye hatunk egymásra, próbáljuk befolyásolni, manipulálni egymást, ahogy itt az elmúlt években is ennek szenvedő alanyai voltunk. Mindenkinek másként folytak a dolgai, mint kívánta, mindenki több köteléket vett magára, önmagával vagy másokkal szemben, mint tartozott volna, és vagy a saját, vagy mások akaratának kényszerétől hajtva, magával vagy másokkal mindig harcban állt. Itt mindenütt csend. Mert az igaz keresztények mindegyike teljességgel Istennek szentelte magát, semmi egyébben nem törődött az Istenen kívül, senkit maga fölött állónak el nem ismert, ezért nem hallgattak a világ parancsaira, elutasították a világ csábításait, nevettek a fenyegetéseken, rossznak tartva mindent, ami világi. És most jön a döntő mondat, mert belső javaikban bizonyosak voltak. Ez adja meg az identitást. Belső javaikban bizonyosak voltak. Tudom, hogy kihez tartozom, tudom, hogy kinek tartozok számadással, tudom, hogy ki ígérte meg, hogy engem az ő fia képmására átformál, hogy védelmet nyújt, hogy segítséget nyújt, hogy hozzá bizalommal fordulhatok mindenféle fenntartás nélkül, hogy egy olyan bensőséges viszony bontakozhat ki Isten és közöttem, hogy mondhatom neki, hogy Abba, Atya, ami csak Krisztus kiváltsága volt, a fiak kiváltsága, és hogy első szülött Krisztus, ami azt jelenti, hogy fiú vagyok én is. Hogy valóságosan az atyai ház haszonélvezője vagyok. A szolga nem maradott, a fiú ott marad. És ezért erősíti meg a tékozló fiú apja is ezzel a mondással, fiam, te mindenkor én velem vagy. Ez az atya-fiú kapcsolat itt kezdődött el. És ez tart a kiteljesedés, a kibontakozás felé, és az Isten a maga részéről minden erővel és minden számára erkölcsileg elfogadható eszközzel ezt munkálja. És azt kívánja és azt kéri tőlünk, hogy legyünk ebben partnerek, és fogadjuk el. És ne hajtson bennünket ide-oda a tanítás, akármi szele, amikor valaki valamit feldob, hogy el tudjon minket bizonytalanítani a mi identitásunkat tekintve. Nem, mi tudjuk, hogy kinek hittünk, és tudjuk, hogy a náletet kincsünket megőrzi a manapra. És azt mondja Pálról is, hogy nem volt az apostol megnyilatkozásaiban semmi bizonytalanság. Éppen emiatt a bizonyosság miatt, hogy ő tudta, meggyőződéssel nem csak vallotta eszmeileg, hanem hagyta, hogy az Isten a benne megkezdett jó dolgot a Krisztus napjára elvégezze. És ebben kell partnerek legyünk. Ezért kell befogadni őt, hogy hatalmat kapjunk, és ezért fiak lehessünk. És ha Jóisten segítsen ebben mindannyiunknak. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy az adventista egyházat is leírhatjuk úgy, ahogy van. De a fontossági sorrendek tekintetében az Istenhez tartozáson van a hangsúly. Hogy Istennek egyháza van ezen a földön, az azért van, mert az Isten munkát akar végeztetni. És ha majd eljön annak az ideje, hogy mi szervezeti keretek formájában végezzünk munkát, akkor az Isten megteremti ennek a feltételeit. De én úgy gondolom, hogy először nekünk azzal a belső elkötelezettséggel kell közösséget vállalni, hogy ahogy Krisztust küldte az Atya erre a világra, úgy küld Krisztus minket erre a világra, hogy hitelesen képviseljük az Istent, az Isten erkölcsi lényét. Egyelőre ennyi a feladatunk, és majd ha Isten egyéb feltételeket is megteremt ehhez, akkor fogadjuk szeretettel, most érjük be ennyivel. Képviseljük hitelesen az Istent minden területen. Akár eszünk, akár iszunk, akármit cselekszünk, legyen az hiteles bizonyságtevés az Istenről. Amen.
Isten tiszteletünk befejezéseként énekeljük el közösen a 252-es ének első három versszakát, majd ima után a negyediket, tehát most a 252-es ének első három versszaka. Aki megteheti, azzal leborulva imádkozunk, a többiek legyenek szélesek állva maradni.
Istenünk, édesatyánk, hálás szívvel köszönjük néked, hogy oly nagy szeretettel fordultál felénk, hogy mi fiaidnak neveztethetünk. Köszönjük azt is, hogy Krisztus testvéreinek fogad el bennünket, és vállalja az első szülöttséget, hogy a mi fiúságunk is teljes értékű lehessen. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy a szeretet gyógyító hatalma olyan nagy lehet a mi életünkben is, ha befogadjuk, hogy bennünket fiakká formál.
olyanokká, akik hasonlítanak te hozzád, akik majd meglátunk téged, és amikor meglátunk, akkor ez a hasonlóság nyilvánvalóvá válik. Köszönjük, hogy ezt az életcélt adod nékünk, és hogy mindennel megajándékozol annak érdekében, hogy a cél elérhetővé váljék. Urunk, segíts, hogy ez adja a belső biztonságérzetünket és az életcélunkat, hogy mi hozzád tartozunk, a mi országunk te nálad van. Itt a földön pedig a te megbízásod alapján mi is követek vagyunk, hogy Krisztusról hiteles képet ébresszünk az emberi szívekben. Segítsenek megfelelni, add, hogy ne egyfajta passzív várakozás jegyében teljék az életünk, hanem segíts, Urunk, hogy követi mi voltunkban, mindent elkövessünk azért, hogy hitelesek legyünk, hogy a te képviseletedben úgy járjunk el, hogy az emberek valóban meglássanak téged. Urunk, segíts kérünk, segíts, hogy az elmúlt időszakok passzivitását felválthassa egy igazán tevékeny a te szolgálatodban eltelő élet. Segíts ezzel tudatilag azonosulni, és segíts, Urunk, hogy ezzel lehetőséget biztosítsunk neked ahhoz, hogy a megkedett jó dolgot a Krisztus napjára elvégezhess mindannyiunkban. Amen.
Most tehát a megkezdett ének negyedik versszakát, 252-es ének negyedik versszakát énekeljük el.